Pál levele a rómaiakhoz. 7. fejezet. Vagy nem veszitek tudomásul, testvéreim, pedig a törvényt ismerőkhöz szólok, hogy a törvény addig uralkodik az emberen, amíg él? Például a férjes asszony is, amíg él a férje, hozzá van kötve a törvény szerint. De ha meghal a férfi, akkor fel van mentve a törvény hatája alól, amely a férjéhez kötötte. Amíg tehát él a férje, házasságtörőnek számít, ha más férfié lesz, de ha meghalt a férje, megszabadul a törvényes kötöttségtől, és már nem házasságtörő, ha más férfié lesz. Ugyanígy ti is, testvéreim, meghaltatok a törvény számára a Krisztus teste által, és ezért másé vagytok. Azé, aki feltámadta halottak közül, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Mivel Krisztussal együtt keresztre feszítettek, a törvénynek nincs többé hatása rám, tehát az Isten előtti megigazulásomnak az alapja nem lehet többé a törvény. De nem azért szabadítottak meg a törvénytől, hogy a testem vágyainak alárendelve éljek tovább. Egyáltalán nem erről beszél Pál. Azért szabadítottak meg engem a törvénytől, mert az amúgy sem igazított volna meg engem, és azért, hogy Krisztusé legyek. Most egy olyan életet élek, amely gyümölcsöt terem. Ennek eredménye egy még szigorúbb élet, mert Krisztus szeretete kötelez engem, mondja Pál. Ebben az új szövetségben, ebben az Istennel kötött új kapcsolatban, Krisztus szeretete miatt nem cselekednék semmi olyat, amely egy másik testvéremet megbotránkoztatná. Ez tehát nem jelenti azt, hogy a testem vágyai után járok, hanem még inkább egy magasabb rendű törvény, a szeretet törvénye kötelez Krisztusért. Most tehát az életem gyümölcsöket eredményez az ő számára. Ha te ő benne vagy, és ő te benned, akkor az eredmény igen sok gyümölcs kell legyen. Ha nincs gyümölcs, akkor ez azt jelenti, hogy te nem laksz ő benne, és az ő szava sem lakozik te benned, mert a gyümölcs a kapcsolat természetes következménye. A cselekedeteim sohasem igazíthatnak meg Isten előtt, egyedül csak Jézus. És mivel a kapcsolaton keresztül hozzá vagyok kötve, ezért az életem eredményei a gyümölcsök. A szeretet, az öröm, a békesség, a türelem, kedvesség és jóság, valamint nyugodtság. Ezek a dolgok nem igazítanak meg engem, hanem ezek a hatásai annak a megigazultságnak, ami a Jézusban vetett hitemből következik. Remélem, hogy látjátok a különbséget. Régen megpróbáltam ezeket a dolgokat cselekedni azért, hogy igaz legyek Isten előtt, és csak szenvedtem ezekkel a dolgokkal. De amikor Istennel ebbe az új kapcsolatba kerültem, meghaltam a törvénynek, de Istennel élek Jézusban, és ezek a dolgok most már természetes következményei annak, hogy ő vele élek. Így az ő élete, az ő szeretete és gyümölcse jön belőlem elő. Mert amíg a test szerint éltünk, a bűnök törvény által szított szenvedélyei hatottak tagjainkban, amelyek a halálnak teremtek gyümölcsöt. Most azonban, miután meghaltunk annak a számára, ami fogva tartott minket, megszabadultunk a törvénytől. Úgyhogy az új életben a lélek szerint szolgálunk, nem pedig az írás betűje szerint, mint a régiben. Nem a törvény miatt szolgálom tehát Istent, hanem a lélek szerint. Törvényes kapcsolat helyett szeretetben levő kapcsolatom van Istennel. Mit mondjunk tehát? A törvény bűn? Szó sincs róla. Viszont a bűnt nem ismerném, ha nem ismertem volna meg a törvény által, és a kívánságot sem ismerném, ha a törvény nem mondaná, ne kívánt. A törvény jó, ha megértjük az értelmét, de nem jó arra, amire az emberek használni akarják. Hogy Isten előtt igazként állhassanak meg, mert a megigazulást a törvény betartása nem eredményezheti. A törvény csak azt fogja megmutatni, hogy hol hibáztál. Ha a megigazulás a törvényből eredne, akkor Krisztus hiába halt volna meg. A törvény csak azért jött, hogy a tönkrement lelki állapotunkat nyilvánvalóvá tegye, ezáltal kényszerítve arra, hogy Isten kegyelmére bízzam magam, amely kegyelmet Jézus Krisztuson keresztül nyújtotta számomra Isten. Az emberek azonban nagyon önelégültek lettek, mert a törvényt úgy tartották be, hogy addig csavargatták, amíg az megfelelt mindenkori körülményeiknek. A törvényt mindig tudták úgy értelmezni, hogy jobb színben tűnjenek fel a többieknél, ezáltal növelve szent mi voltukat a saját szemükben. De Isten előtti igaz voltom nem függ a törvény betartásától. A törvényt csak a bűn felfedésére találták ki. Pál azt mondja, hogy a törvény eljövetele előtt nem tudtam, hogy a vágyakozás, a kívánság bűn. Ezt csak akkor tudtam meg, amikor olvastam a törvényt, ne essél kívánságba. Farizeusként viszont Pál azt gondolta, hogy csak az bűn, ha az ember enged a kívánságának és beteljesíti azt. Lehet egy erős szexuális vonzódásod valakihez, vágyakozhatsz egy szexuális kapcsolatra vele, Pál azt gondolta, hogy ez nem bűn, egészen addig, amíg nem lépek a tettek mezeire ezzel kapcsolatban. Egy napon a lélek beszélt neki a törvényről, és azt mondta neki, ne essél kívánságba. Ezzel véget is ért a szexuális tisztaságából eredő önelégültsége, és bűnösnek érezte magát az erős vágyakozása miatt. Emlékeztek, amikor Jézus azt mondta, hallottátok, hogy megmondatott. Ne paráználkodj! Én pedig azt mondom nektek, aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznaságot követett el szívében. Jézus itt arra mutat rá, hogy a törvényt lelki síkon kell értelmezni. Pál ezt farizeusként nem tudta, hanem önelégültségében azt hitte, hogy ő Isten engedelmes szolgája. Ebből is láthatjuk, hogy maga a törvény is lelki dolgokkal foglalkozott. Én pedig a törvény nélkül éltem valamikor. Amikor azonban jött a parancsolat, életre kelt a bűn, én pedig meghaltam. Mit is mond itt Pál? Farizeusként azt hittem, hogy igaz vagyok és Istennek élek. A Filippiekhez írt levelében azt írja, hogy van mit dicsekednie a törvény betartásával, mert ő azt megtette. Zsidóként született a Benyámin törzséből, a 8. napon metélték körül, farizeus volt, és a törvény betartásában fedhetetlen. Ő egyike volt azoknak, akikre Jézus folyamatosan utalt, amikor a farizeusokról beszélt, akik hosszú köntösbe burkolózva jártak, az utcasarkokon imádkoztak, és trombitát fújattak, mielőtt Istennek adományt adtak. Ilyen volt Pál is. De azután rájött, hogy a törvényt lelki értelemben kell venni, amint Jézus is rámutatott erre, a Máté evangéliumában található hegyi beszédében. A farizeusok Isten törvényeit fizikai értelemben használták, Isten pedig lélek szerint adta ezeket. Pál rájött arra, hogy a törvény főleg az emberek hozzáállását és nem a cselekedeteit ítéli meg, és hogy az a harag vagy az a vágy, ami benne van, Isten törvényének megszegését jelentette. Amikor tehát így módon a törvény életre kelt, Pál halott volt, mert lelki értelemben törvényszegő volt. És kitűnt, hogy éppen az életre adott parancsolat lett halálommá. Mert a bűn, miután ösztönzést kapott a parancsolattól, megcsalt engem és megölt általa. A törvény semmi más nem tehet, csak mindnyájatokat halálra tud ítélni, mert nem tudjátok betartani azt. Nem igazíthat meg Isten előtt, soha nem lehettek igazak Isten előtt saját cselekedeteitek, saját erőfeszítéseitek eredményeként. A törvény tehát szent, a parancsolat is szent, igaz és jó. Pál szerint tehát semmi baj sincs ezekkel a törvényekkel, hogy ne essél kívánságba, vagy ne ölj, vagy szeresd az Urat a te Istenedet. Tudom, hogy ezek szerint kellene élnem. Nem a törvény a hibás tehát, hanem én. Akkor a jó lett halálommá? Szó sincs róla. Ellenben a bűn, hogy meglássék a bűn mi volta, a jó által hoz rám halált, így a bűn fokozott mértékben lesz bűnné a parancsolat által. A törvény tehát azért hozta Isten, hogy az egész világ bűnösként álljon ő előtte, azért, hogy az egész világ keresse azt a megigazulást, amely egyedül csak Jézus Krisztuson keresztül lehetséges, és hogy egyszer és mindenkorra elfordítsa az embereket a saját erőből való megigazulási próbálkozásaiktól. Tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, én pedig testi vagyok. Ki vagyok szolgáltatva a bűnnek? Minden nehézségem abból adódik tehát, hogy testi vagyok, és a bűnöm a halált vonja maga után. Hiszen amit teszek, azt nem is értem, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Pál itt arról beszél, hogy a saját életében egy állandó küzdelem van azóta, hogy rájött arra, hogy a törvény lelki, ő maga pedig testi eredetű. Elfogadja, hogy a törvény jó, és azt szerint kellene élnie, de azt a jót nem tudja cselekedni, amit az értelme meg akar tenni. Viszont azokat a dolgokat, amiket gyűlöl, megteszi. Az egyik legkínosabb tapasztalat az, ha Istennek a testuralma alatt akarunk megfelelni, hiszen így az Isten előtti megigazulásunkat a cselekedeteink által próbáljuk elérni. Én is sokszor küzdök ezzel. Láttam, hogy az autópálya szélén lerobbant kocsik mellett ott állnak az emberek, amint elhaladtam mellettük, a lélek szólt, hogy segíts nekik. De azt válaszoltam, hogy nagyon sietek, oda kell érjek a megbeszélésre, nem állhatok meg. Ami jót szeretnék tenni, tehát azt nem teszem. Amit viszont nem kellene megtegyek, azt megteszem. Ha valaki megkínál egy hatalmas fagyival, és én tudom, hogy nem kellene megegyem, ennek ellenére megeszem. És ezt a fagyit sok mindennel be lehetne helyettesíteni. Tudom, hogy nem kellene megtegyem, de mégis az a vége, hogy megteszem. Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, akkor elismerem a törvényről, hogy jó. Akkor pedig már nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. Rájövök, hogy a természetemnek két oldala van. A test és a lélek, és ezek állandó harcban vannak egymással. Van, amikor a testnek engedelmeskedek, és utálom magamat ezért, mert a lelkem Isten szerinti életet akar élni. A valódi énem viszont a lélek szerinti, és Istennek kedves életet akar élni. A másik részem a test viszont a test vágyait akarja kielégíteni, ez az én bűnös oldalam, amely nem azokat cselekszi, amit én akarok. Ha a dolgok mélységébe nézek, akkor tudom, hogy a valódi énem Istent akarja dicsőíteni, és ő neki akar megfelelni. Mert tudom, hogy én bennem, vagyis a testemben nem lakik jó, mint hogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs. A problémánk az, hogy ezt még nem hisszük igazán. Úgy néz ki, hogy az ember folyamatosan megpróbálja megreformálni és megjavítani a testét, a teste teljesítményét, és folyamatosan valami jó dolgot keres a testén keresztül. Valami olyan tulajdonságot keres, amely megválthatná, amely Istent arra ösztönözheti, hogy szeresse őt emiatt, és ezáltal egy kicsit dicsekedhessen ezzel mások előtt. Egyszer pedig be kell már lássam, hogy a testemben nem lakozik már semmi jó, azért, hogy ne bízzak a testemben soha többé. Azt vettem észre az Istennel való kapcsolatom során, hogy minden olyan területen, amely a testem miatt elbizakodottá tett, Isten megengedte, hogy elbukjak csak azért, hogy megmutassa, hogy nincs meg bennem az az erő, az a képesség, amit azelőtt gondoltam magamról. Azt szoktam mondani, hogy csak a szikla, és elég buta voltam ahhoz, hogy el is higgyem ezt. De be kell valljam, hogy ő darabokra szaggatott. Most már azt mondom, hogy csak a homok, úgy összetört engem. Most már tudom, hogy a testemben semmi jó sincs. Nem az hiányzik, hogy nincs erős akaratom arra, hogy Istent szolgáljon, vagy hogy őt kövessem, vagy hogy nem vágyok az imádságra, hogy nem vágyok az ő igéjére, vagy nem vágyok arra, hogy hozzákerüljek közelebb, ezek mind ott vannak. Az a baj, hogy ezeket a vágyakat gyakorlatba akarom ültetni, és itt kezdődik a probléma, hogy miként teljesítsem azokat a dolgokat, amiket meg akarok tenni. Ezt nem tudom, mert nem ezt teszem. Istenem, ha mindaz lehetnék Isten szolgálatában, amire vágyom, hogy legyek, mekkora óriás lehetnék? Hiszen nem azt teszem, amit akarok, a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak rosszat tudok cselekedni. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint. A szívemben, a lelkemben gyönyörködöm Isten törvényében. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, De tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és foglyul ejt a bűn tagjaimban levő törvényével. Ó, én nyomorult ember! Ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? Én is eljutottam arra a pontra az életemben, amikor úgy kiáltottam Istenhez, mint Pál. Amikor rájöttem a testem gyengeségére, és arra, hogy képtelen vagyok azt a jót cselekedni Istenért, amit szeretnék, hanem olyanokat cselekszem, amit nem akarok. Sajnos, amikor először eljutottam erre a kétségbeesési pontra, nem tettem fel azt a kérdést, amit Pál. Amikor elértem ide, azt kiáltottam, hogy én nyomorult ember, hogyan tudnám saját magamat megszabadítani ettől a szörnyű állapottól? Így aztán újabb próbatétel következett, mert úgy akartam ettől megszabadulni, hogy elszámolok 10-ig, aztán úgy, hogy először megállok és gondolkodom, hogy mit tenne Jézus. És valóban rendelkezésünkre is állnak ezek az önsegítő módszerek a javításra. Hogyan élhetünk keresztény életet sikeresen a test szerint 5 könnyű lépésben? Egy napon aztán akárcsak Pál, én is eljutottam arra a kétségbeesési pontra, de ezúttal teljes volt a kétségbeesésem, és így kiáltottam. Ó, én nyomorult ember, ki szabadít meg? Mert végre feladtam a saját erőmből történő próbálkozást. Rájöttem, hogy az a pont, ahol vereséget szenvedtem, és feladtam a saját próbálkozásomat, és teljesen Jézus Krisztusnak adtam át az irányítást, az a pont lett a győzelem kezdete az életemben. Mikor többé nem rólam szólt, hanem Krisztusról, aki bennem van. És amint elkezdtem átadni a teret Isten azon hatalmának, amit a rendelkezésemre bocsátott, a végeredmény egy dicsőséges kapcsolat lett Istennel, Krisztuson keresztül. De ennek következtében nem állhatok itt előttetek azzal dicsekedve, hogy mi mindent tettem, vagy mi mindent teszek a sok Isten szolgálatában töltött órával, és a nagy áldozatokkal, amiket érte hoztam. Isten ments, hogy bármivel is dicsekedjek a Jézus Krisztus keresztjén kívül, amelyben a győzelem található. Mert nem tudtam saját magamat megszabadítani, hanem Isten az ő lelke által szabadított meg engem a test szerinti élet kötelékeitől, azért, hogy őt szolgálhassam. Isten megengedte, hogy eljussak a végső kétségbeesés határára, hogy feladjam a saját próbálkozásaimat azért, hogy amikor a győzelem megérkezett, ne dicsekedjek azzal, hogy én magam értem azt el, és itt csak őt dicsőítsem. Úgy látszik sajnos, hogy Isten meg kell engedje mindnyájunknak, hogy a legaljára süllyedjünk, és teljesen feladjuk az önerőből való próbálkozást. Mert ha ezt nem teszi meg, akkor mindig dicsekedni fogunk azzal, hogy mivé váltunk, és azzal, hogy valami titkot tanultunk meg, ami által Isten előtt elfogadhatóvá formáltuk magunkat. Ó, én nyomorult ember! Ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? Hála az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus! Én magam tehát értelmemmel az Isten törvényének szolgálok ugyan, testemmel azonban a bűn törvényének. Az értelmem és a szívem az, amit Isten vizsgál, és ezekkel Isten törvényeit szolgálom, annak ellenére, hogy ebben a testben vagyok. Ezért tehát nincs többé ítélet azok számára, akik Jézus Krisztusban élnek, akik nem a test, hanem a lélek szerint élnek. Itt vagyok tehát. De nehogy azt gondoljátok, hogy itt állok előttetek, és azt mondom, hogy megérkeztem, és most már tökéletes vagyok. Isten óvjon attól, hogy ezt a benyomást keltsem előttetek, mert a szemetek előtt fogok elbukni azért, hogy bebizonyítsam, hogy ez nem így van. Isten megengedi, hogy ez megtörténjen. Nem, egyáltalán nem vagyok tökéletes. Továbbra is a testben vagyok, és ezért továbbra is a bűn mozdulatai jellemeznek. Istennek hála már nem kell ezeknek alárendeljem magam, és győzedelmeskedhetek felettük. De ha mégis rosszat teszek, nincs ítélet, mert Jézus Krisztusé vagyok. Ez persze nem jelenti azt, hogy akaratból a testnek fogok engedelmeskedni, Isten ments! De amikor megbotlok, akkor nem fogok elesni, mert az Úr megtart engem. Az értelmem és a szívem Isten legjobb dolgait kívánja, és én vágyom szolgálni őt mindenemmel, amin van. Tehát egy új lelki kapcsolatom van Istennel. A 8. fejezetben meglátjuk majd, hogy Pál kérdésére mi a válasz. Miután eljutott a kétségbeesés határára a saját erőlködései miatt, a 8. fejezetben megérkezik a lélek szerinti élet győzelméhez.